folytatjuk a beszélgetést dr. Borbény Erikával és Érci Zsolttal. Az előbb ott hagytuk el, hogy milyen szerepe van a gondolatoknak a gyógyulásban, vagy egyáltalán a betegség feldolgozásában, vagy a betegség megérkezésében, és akkor én ide ugranék, hogy ugye itt a frekvenciaterápiáról érintőlegesen beszéltél, Zsolt, ti hogyan találkoztatok, mert az a én megérzésem, vagy az a megélésem talán, hogy a nyugati klinikum, az az alternatív orvoslást azt még mindig vagy fű alatt intézi, vagy csarlatánnak tekinti. Tehát, hogy ezek ilyen elég szélsőségek, de hogy ti hogyan kezdtetek el közelíteni egymáshoz?
Ugye az Erika szemléletében ez a holisztikus gyógyászatnak a szemlélet az alapvetően megvan. Ő integratív terápiáknak mondja.
Ez az integratív terápia kifejezés, ez egy jobban emészthető megközelítés?
Hát inkább, mint az alternatív. Tehát, hogy az, hogy integrálom, beépítem ugye a
már meglévőbe.
A már meglévőbe a régi tudásokat például. Uh-huh. Tehát ugye akár a hagyományos kínai orvoslást, akár az ájurvédát, ugye, ami évezredek óta bizonyítják a működésüket, és ugye itt vannak a harmadik évezred életmód kutatása is, ugye az előbb beszéltünk a epigenetikáról, és folyamatosan forrong ez a része is, és időről időre kiderülnek dolgok, hogy érthetővé válnak alapvető mondatok, ilyenek, hogy együnk sok zöldséget, ilyen egy WHO ajánlás, hogy napi 5 adag zöldség és gyümölcs, meg fél óra séta segít, hogy ne alakuljon ki valakinek emlőrákja például, vagy ha kialakult, akkor a visszaesésben is szerepe van. Ma már eljutottunk odáig, hogy nagyon mélyen le lehet menni a táplálkozás legmélyebb bugyraiba, és ki lehet deríteni, hogy ennek nagyon fontos háttere van.
Ezen túl is van még, szóval nincs annyira távol. Alapvetően a hanggyógyászat, vagy a frekvenciaterápia az orvoslásban inkább a neurológia területe. Tehát a Virginia Egyetem neurológus professzora, az Oxfordi Egyetem neurológus professzora, és számtalan neurológus orvos gyógyít, vagy kezel olyan betegségeket, amelyekre még gyógyszer sincs. Tehát a 60-70-es években azt észrevették, hogy 40 Hz-es hangfrekvencia, az fantasztikus hatással van demencia bizonyos típusaira, de főleg az Alzheimer korra, azzal gyógyítják ezt, hogy mit csinál az agyban a 40 Hz, fantasztikus dolgokat tud csinálni alapvetően. Az 528 Hz-es frekvenciával is rengeteg kísérlet van, tanulmány, a szolfés frekvenciákkal is rengeteg ilyen tanulmány van, az alvászavartól kezdve a tinnituson át az immunrendszer hatékony működését, rengeteg mindent tud segíteni, a fibromialgiát nem lehet gyógyítani mással, alapvetően csak hangterápia, nincs el ugyanis gyógyszer.
Tehát az micsoda, milyen betegség?
Ez egy olyan állapot, amikor az agy előidéz egyfajta fájdalmat, úgyhogy nem a fájdalom receptoraidon keresztül érzékeled, mert ugye akkor bevesz egy fájdalomcsillapítót és tompítja, hanem az agy megjelenít egy fájdalmat, néha elviseltetem fájdalmat valahol, vagy csak egy valamilyen típusú fájdalmat, de fizikailag semmi oka nincs annak a fájdalomnak, és ezt nagyon nehéz kezelni, mert ugye nem tudsz ráfelelni semmiféle gyógyszert. Tehát az agy. Egyébként hozzáteszem, az antik görögök már rengeteg olyan betegséget felismertek, hogy az agy neurológiájának a problémája, az epilepszia például, tehát azt nem azt gondolták már, hogy ez egy ördögi dolog, hanem azt megtudták, hogy az agynak egy problémája, egy betegsége. Szóval rengeteg minden gyógyítanak ezzel, és ezt a gyógyítás szót most egy nagy idézőjelbe, zárójelbe teszem, meg leöntöm viasszal, mert ezt nem lehet tulajdonképpen mondani. Én most a sztádikat mondom, hogy ebbe kezelnek. De Magyarországon is onkológus orvosok például a klasszikus ugye terápia után, vagy a protokoll után alkalmaznak ilyen megközelítést, ahol a lelket, az elmét nyugtatják, és ezzel a beteg arra tudja programozni magát, hogy ezt túlélem. És ebben az állapotban, amikor egy kicsit nyugodtabbak vagyunk, sőt, csökkenti a kortizol szintet, emeli a nitrogénmonoxid szintet, ami minden betegséghez, minden gyógyuláshoz szerintem alfa-omega, tehát itt kezdődik, hogy nekem csökken a kortizol szintem, emelkedik a nitrogénmonoxid szintem, és azt is gondolom, hogy én egészséges vagyok, és meg fogok gyógyulni, és kész. és itt nincs appelláta. Na ez a három dolog, ez az a programozási mód, ahol ez a gondolat manifesztálódik. Több százezer hercen például orvosok laboratóriumban azon kísérleteznek, hogy hogyan pusztítanak el leukémiás sejteket pusztán egy frekvenciával, hogyha az összes többi életben marad. Szóval ez az egyik legizgalmasabb terület, ami már több ezer éve velünk van, és most a tudomány ott tart, hogy ezeket mind képes majd bizonyítani.
Vissza a gondolatokhoz. Van olyan, hogy már késő lelki okokkal foglalkozni, amikor mondjuk valaki azt mondja, hogy már nem is akar meggyógyulni?
Hát nagyon röviden tudnék erre válaszolni, nincs. Nincs olyan, hogy már késő. Hogyha hiszünk legalább abban, hogy az élet az utolsó másodpercéig értékes. Hogyha még abban is hiszünk, hogy az utolsó másodpercünkig tudunk fejlődni. Mert valamilyen formában azért talán a küldetésünkben benne van a fejlődés, és ha még azt is hiszük, hogy esetleg tovább is tart, akkor nincs az a másodperc, ami ne lenne fontos még az utolsó, vagy az utolsó utáni is. Ezt nem tudhatjuk.
Most azt mondod, akkor ha jól értem, hogy az emberi élet, vagy az emberi élni akarás a fejlődés igényén alapszik.
Keresgéljük az élet értelmét tulajdonképpen, de,
nem
de hogy igazából igen. Hát régóta agyal az ember ilyesmikkel.
Annyiszor halljuk azt, hogy van egy író, vagy egy fizikus, aki azt mondja, és sajnos nem mondok neveket, hogy az életnek semmi értelme. De még Stephen Hawking mondta ezt.
Hát egyébként igaz, csak
hát
hogy...
Sajnálom, hát aki bizonyítja saját magával, hogy mennyi értelme az életnek, az pont ő.
De hát ez cinizmus volt szerintem.
Igen, meg ez nagyon ketté válik. Tehát vannak olyan neves tudósok, akik hívők, hisznek, most teljesen még milyen alapon hisznek, vannak olyan, akik egyáltalán nem, aztán vannak olyan, akik egyáltalán nem, és aztán minél tovább, minél több időt töltenek el a kutatásaik, annál inkább bebizonyosodik, hogy ez nem egy véletlen szerencse, hogy itt vagyunk, hanem ez egy tudatos tervezés eredménye. És mondok egy olyan dolgot, hogy most hülyén fog hangzani, de nem csak az élet fontos, meg értékesem, egyébként a halál is. És ezt a kettőt, hogyha ilyen egységben nézzük, akkor így kell kezelni. Én nekem az az elvem, hogy ami értékessé tud tenni valamit, az maga is értékes, és ugyannyira értékes, és az életet, a halált az értékessé csak, mert ha nem lenne, akkor egyáltalán nem értékelnénk semmilyen szinten. De ennek van egy kontextus, amin keresztül, egy szemüveg, amin keresztül nézni kell. Nem úgy értékes, ha halljuk, hogy meghalok, és nem értékes, egy abszolút nem. Nem tudni kell a helyi értékét mindennek. Én az Erikával voltam egy beszélgetésen, egy nagyon izgalmas beszélgetésen egy héttel ezelőtt, ahol egy olyan lányjal beszélgettek az Erikáék, aki tulajdonképpen az egyik legdurvább rákkal élt, vagy fedezték fel nála, nyirokát, itt minden. Már meg akart halni.
Lány alatt mit értünk? Hány éves?
Egy 30 éves fiatal lány, aki amikor felébredt a nem tudom, hanyadik műtétjéből, akkor borzalmas mérges volt, hogy most miért ébresztették egyáltalán fel.
És ez volt meghalni?
Abszolút, az volt a terve, hogy ő meghal, és ez így jobb lesz. És egyszer csak valahogyan történt egy megvilágosodás, átprogramozta az agyát, valami történt nála, amit ő tud, és hiába mondja el, mi nem fogjuk tudni ezt átérezni, megérteni, és egyszer csak úgy döntött, hogy ez innentől kezdve nem érvényes. És ő neki konkrétan megjelent fizikailag a terv, a cél, az út minden egyszerre a fejébe, jelen volt ebben a gondolatban, és mindez megváltozott. És ma erről tart előadásokat, és 100-ból 99 szoros azt mondtam volna neki, hogy itt a vége. Ő úgy döntött, hogy nem. Ha ezt meg lehetne fejteni, hogy működik, akkor nem is kéne róla beszélgetni, ugye, de ez a
kíváncsi vagyok az onkológus szemével, ez hogy működik.
Az jutott most eszembe, hogy amikor így megszületik és kimondódik a diagnózis, hogy itt rákbetegség van, a kicsit olyan, mint amikor az ember olyan nagyon durván orba csapódik. Tehát vagy valaki orba veri, vagy én jártam már úgy, hogy annyira rohantam, hogy az automata ajtó nem tudott kinyílni az üvegajtó, és nekirohantam. És akkor utána van egy ilyen rövid időszak, amikor ez azon felül, hogy könyvbe lábad az ember szeme, azt se tudja, hogy hol van, így, valahogy így hátra is lökött az egész, tehát nagyon furcsa érzés volt, és időbe telt, míg felfogtam, hogy mi történt, és kicsit így látom ezt is, hogy általában, amikor így rázódul valakire, akkor ez a teljes elveszettség, az érzékszervek működésének teljes hiánya van, ami ilyen nagyon furcsa állapot keveredik, amiből szép lassan bontakozik azért ki, hogy tulajdonképpen mi a helyzet, és hogy akarok valamit csinálni.
Ugye többen is voltak ezzel a beszélgetésen, akiknek volt baja, vagy akik éppen túlélték már ezt a problémát, hogy elmentek a falig, nem volt már tovább hova menni, és egyszer csak történt egy ilyen megvilágosodás. Az emberek azt gondolják, hogy nincs erre képesség, hogy valakit biztos tud így gondolkodni, meg nem tudok. Szinte ha van valami az emberben, ami mindenképpen benne van, akkor ez ennek az adománya, hogy erre mindenki képes. Nem biztos, hogy eljutunk odáig, hogy ennek a módszertanát nem tudom megfejtsük, de az, hogy az adomány bennünk van, az 100%. Egy másik hölgy arról beszélt, hogy ő a családja, milyen rossz volt, és hogy nagyon rossz érezte magát, borzalmas sok félelem, szégyen volt ezek kapcsolatban benne. Lett egy daganata, és akkor úgy érezte, hogy ezt már nem bírja tovább, akkor egy csomó dolga szakított, és egy gyógyult ember lett belőle, és a legboldogabb ember a világon. De én fizikailag beszéltem olyan, aki meghalt egy buszmegállóba, és újraélesztették, kómába került, stb. És azt mondom, hogy az életnek a legjobb periódusa volt ez a halál, mert most már az életet úgy értékeli, és olyan ízei és színei vannak, amit soha nem tapasztalhatott meg eddig, és ha megkezdtem, hogy ezt visszacsinálná, akkor azt mondta, hogy nem, tökéletesen más lett ettől az életem. Nyilván ideig nem kell elmenni eddig a falig, tehát nem kell magunkra csukni a, nem tudom, forgóajtót, vagy nem tudom, de erre az embernek van képessége. Ehhez egyébként nagyon nagy segítséget ad, amikor egy másik tudatállapotba tudunk kerülni, egy másik frekvencián tudjuk működtetni az agyunkat, az elménket, a gondolatainkat. Ez a kultúrában egy bevett szokás. Ha nagyon, nagyon távoli példát, akkor ilyen a siesta például. Hogy akkor egy kicsit az ember megnyugszik, és ki nem idegesíti már a főnök, nem tudom, megpihentetem a testemet, kevesebb lesz a stressz hormon bennem, és kész.
Igen, erről a stresszről annyit hallottam már, hogy minden orvos arról beszél utólag, hogy hát igen, tehát tényleg a legtöbb betegség, ugye van az egészségkód rovat, amiben nagyon sok betegségről, nagyon sok aspektusból beszélünk, és mindig kijön az, hogy az életmóddal, a stresszmentes élettel megelőzhetőek ezek, de utána mégis mikor mondjuk érzem azt, hogy most ilyen vékony égen mászkálunk, mint a tojáson lépkednénk, mert azért mégis itt van ez az alternatív orvoslás, vagy akkor integratív orvoslás, és a nyugati orvoslás közötti átmenet, és akkor érzem azt, hogy így mindig vissza kell hoznom a mederbe a beszélgetést, hogy akkor most pontosan miről is van szó, és azon gondolkodom, hogy így záró kérdésként mindkettőtől kérdezem, hogy vajon a 21. században az orvoslás el fog-e jutni oda, hogy ilyen jellegű tabuk nincsenek. Szóval én azt gondolom, hogy ez az egónak a játéka minden alkalommal, amikor ilyen szekértáborok egymással versengenek. Tehát, hogy ezeket vajon, ha ki tudjuk venni a képletből, akkor eljutunk-e, ha nem is a megvilágosodásig, de legalább egy ilyen, nem tudom, egy jobb belátásig, hogy a gyógyulás az nem ilyen vagy nem olyan, hanem a gyógyulás az egyénre szabott.
Hú, én egy pillanatra visszatérnék még az utolsó percig is pontos a bocsánat, mert hogy annyira azt gondolom, és ez nagyon fontos gondolat, és kéne, hogy itt legyen, ugye, hogy nem csak annak, aki távozóban van, fontos, hanem a környezetének is. És ugye ez a rendezvény, ez egy méltóságért alapítványnak volt a rendezvénye. Mi azért alakultunk, hogy az életvégi méltóságot próbáljuk megőrizni. És hogy van egy ilyen lehetőség, egy technika, de erről most nem akarnék hosszasan beszélni, hogy valaki kérdések, interjú sorozat során összerakja az életét az utolsó időszakában.
Ki kérdez?
És azt egy képzett szakember, ugye ez egy méltóságterápia nevű lehetőség, kiképzett szakember megkérdezi, összeállít róla egy írományt, azt elolvassa, és utána az ott marad örökül. Tehát a hozzátartozóknak, hogyha eltávozott, egyrészt ő maga is szembesül az egész életével, hogy mi történt, hogy történt, mit tett le az asztalra, és utána pedig a hozzátartozóknak is ott marad emlékül. Tehát, hogy még nekik is nagyon fontos ez az egész. Úgyhogy ezt azért gondoltam, mert annyira azt erősíteném, amit látok a 90-es évektől a mai napig, hogy még mindig próbálják magára hagyni, kórházba rakni az utolsó időszak betegeit, hogy nagyon nehéz azon áttörni, hogy leülni mellé, és beszélgetni, és odafigyelni, és részt venni az ő utolsó óráiban. Ezt még muszáj volt hozzá lennem, elnézést, aztán jó, utána válaszolok a többire is.
Miért nehéz? Miért nehéz leülnünk a haldoklók mellé?
Mert egy kicsikét más-más hova került a halál szerintem, így mindenestől. Ez megint egy több órás beszélgetésnek a tárgya lehet. Ebben most akár a filmek, a bármi, tehát, hogy az emberi
élet... Tabusítjuk a halált?
Meg másképp, tehát amikor egy másfél órás filmben nagyjából 150 embert citává lőnek, így egy pillanatra, tehát hogy az emberi élet értéke, fontossága valahogy így átmosódik egy másik irányba.
Én egy csomó dologban optimista, egy csomó dologban pesszimista vagyok, szerintem ez nem fog, tehát ez olyan, mint amikor az lenne az igényünk, mondjuk a legnépszerűbb üdítőit a gyártójától, hogy olyan reklámokat csináljunk, hogy ígyunk tisztított, nem fog ilyet csinálni. A legnagyobb gyógyszergyártó cégeknek a bevételeinek a 60-70-80%-át teszi ki csak a rák gyógyszereknek a gyártása. 80%-át, tehát az összes többnél van 100 000 másik gyógyszerük a lábgombára, a nem tudom, a hajhullása, stb., az marginális, tehát lényegtelen. Tehát amit azt kérnék mondjuk egy üdítőt, egy ártot, hogy azzal legyen a reklám, hogy hát ez jobb lenne, hogy vizet is innánk, mert ez mégiscsak jobb, mint a cukor, meg a nem tudom micsoda, meg a mindenféle adalékanyagok. Egyénileg viszont abszolút megtörténik. Tehát már amikor az emberre rácsukodik az ajtó, vagy úgy érzi, hogy rá fog csukodni, akkor ő meg fogja keresni, meg fogja találni ezeket a terápiákat. De hogyha ez 5000 éve, mint a Sion hegyén, vagy a görög templomokba üldögélünk, és akkor osztjuk az igét, pedig tudjuk, hogy ez egy helyes módszer lenne, és most nem történt, hogy miért történt a következő egy évszázadban, vagy kettő, vagy háromban, úgyhogy ez 5-6-7 000 éve nincs így, ez itt van velünk, folyamatosan, aki ennek nyitott szemmel, füllel jár, az használja, tudja, még akkor is, hogyha nem, akkor is tudja, van egy belső igénye egyszerűen, amikor ez előjön, mert ez a fajta homeosztázis, ami fontos, hogy egyensúlyban legyünk, azt szerintem a lélekben is van, és egyszer csak megjelenik az emberek, vagy az igény, vagy már ez a manifestálódott gondolat. És kész. Szóval szerintem nem lesz így, hogy akkor ez most 100 év, 50 év, akkor most minden megvált, nem fog megváltozni, legalábbis 100 év, majd 200-500 év múlva, de hogy egyénileg nagyobb figyelmet fogunk rá fordítani, az biztos.
Tényleg azt láttam, ugye 5 évig dolgoztam nagyon az elején a hospice-nak, aztán később is még egyszer, de hogy ez az egész környezetnek egy, tehát olyan volt, mint a tisztító tűz. Tehát, hogy átmentek, átpréselődtek egy olyan másfajta szeretet felé, amit addig nem is ismertek. Hogyha valaki ezt felvállalta, már pedig ugye azért a 90-es években, aki hospice-t hívott a házhoz, annak mindenféleképpen haladó gondolkodása, vagy valami rálátása volt a világra, de azt lehetett látni, hogy tehát arra fele transformálódik.
Köszönöm, nagyon eljöttetek ma beszélgetni.
Köszönjük.
Köszönjük szépen.
A pszichés és a betegségek közötti kapcsolatról beszélgettünk dr. Borbény Erika onkológussal, onkopszichológussal, pszichoonkológussal és Érci Zsolttal, a Soundgarden hangterápiás központ tulajdonosával. És ez volt már a szabad esés. Köszi mindenkinek a figyelmet. Szoller Andi nevében is búcsúzom. Szevasztok!